Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. Mai beszélgető partnereim Kovács Olivér, a Vezes Forma 1-es rovatának szerzője, és Horváth Zsolt, a Vezes főszerkesztője.
Sziasztok! Gyorsan el is mondom, hogy én miért vagyok itt. Gábor helyett nem váltom le, továbbra is ő a Forma 1-es rovatunk egyik legjobb szakértője a többiek mellett, csak némi allergiás betegsége van most is, megkíméli a nézőket, meg a hallgatókat attól, ami most vele történik, úgyhogy hirtelen kellett egy beugró, ez ma derült ki. Itt vagyok, igyekszem a nép hangja lenni, és a két szakértőből valami olyasmit kihúzni, hogyha sikerül, amivel fölborítom a nyugalmukat, és nem a legbutább kérdéseket föltenni, vagy legalábbis a beszélgetésben úgy részt venni. A futamot láttam, ami azt gondolom, hogy jó. Bár az én szívemhez a VRC kicsit közelebb áll, mint az F1, de azért ezt is nagyon szeretem.
Ez már egy pozitívum, hogyha nézed a Forma 1-et. Úgyhogy most a spanyol nagydíj volt éppen hétvégén Barcelonában. De akkor kezdjünk is el róla egy kicsit beszélgetni, egy kicsit részletesebben, mint amit a tévében talán láthattunk. Ugye, ha csak az eredményt nézzük, akkor Lewis Hamilton 3-1-re vezet Verstappen ellen, Max Verstappen ellen a szezon egésze során. Most a 2-1-et csinosított a 3-1-re Barcelona győzelmével.
Igen, ez egészen pontosan így történt, és ez nem jó hír a Red Bull számára. Mégpedig azért, mert éppen az elmúlt napokban keringett olyan statisztika az ilyen, hogy hiába vezet 3-1-re Lewis Hamilton a győzelmek tekintetében, az élen töltött körök szempontjából torony magasan Max Verstappen vezet, ennek ellenére ezt nem tudta eredményekre váltani. 14 pont már kettei között a különbség, és ezt a tendenciát elnézve valamit eszméletlenül gyorsan ki kell találni a Red Bullnak, hogy megállítsa ezt a tendenciát.
Én két dolgot látok egyébként ebbe bele. Az egyik, amit nem szeretek, a másik, amit meg szeretek, vagy inkább. Az egyik, én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú, 23 futamos világbajnokság során nem engedheti meg senki magának azt, hogy nagyon nagyot bukjon, mert az sokkal nehezebb visszahozni. Tehát egyfelől értem azt, hogy milyen kockázatmentes versenyt hozott a Red Bull, tehát hogy miért ment bele ebbe a második helybe, bízva abba szerintem, mint ahogy az korábbi években, hogy az évad második felére beérnek az ő fejlesztéseik, és akkor erősebbek lehetnek a Mercedes-szel szembe. De olyan nagy mellkassal jöttek, hogy idén akkor most jók már, nagyon jó lesz az autó, az elejétől erősek, és erősebbek is, mint ahogy szoktak kezdeni, de az a fajta kockázatvállalási hiány, ami ezt a futamot jellemezte az ő gondolkodásmódukból, az nagyon elszomorító. Szerintem egy világbajnoki címre törő csapatnak sokkal nagyobb harcot kellett volna mutatnia, bármiféle kockázatot vállalva. Persze lehet, hogy ez nem lehetséges.
Ma az erős kezdésnél tartunk, az azért nem mondhatjuk, hogy nem volt az, mert a rajtnál át is vette a vezetést a holland. Csak aztán egyedül harcolt a két Mercedes ellen, és vesztesként jött ki belőle.
Igen, az egy bevállalós előzés volt Verstappen részéről az egyes kanyarban. Én megmondom őszintén, egy picit megállt bennem az ütő, hogy jaj, össze ne érjek, mert ezekben a helyzetekben annyira benne van az ütközés, tehát ilyen milliméterek híja, tehát ebből a szempontból örületes ideig ez a szezon, de ennek ellenére még nem lehet hosszabb távú következtetéseket levonni. És még Zsolti gondolatára visszakanyarodva, itt nem is feltétlenül lehet beszélni kockázatvállalásról, hiszen a 2019-es Magyar Nagydíj is megmutatta, hogy az ilyen váratlan húzásokra a lehető leghamarabb kell reagálni, mert egyszerűen kopott gumi és nem kopott gumi között akkora különbség alakul ki, hogy nincs az Isten, hogy te azt megállítsad, hogy azzal te szembe tudjál szállni.
Én erre azt mondanám, hogy ha logikusan nézzük, amit a Red Bull tett, ők abba bízhattak, hogy van tizenvalahány körük, ami alatt, a lekörözések alatt a Hamiltonnel lehet motorhibája, bejöhet a safety car, kaphat egy defektet, történhet bármi, tehát hogy ebbe bízhatnak, addig ők vannak elő, tehát első helyen vannak. De a kockázatvállalás az ő szempontjukból az lett volna, hogyha azonnal reagálnak, és azt mondják, hogy a pályán próbáljuk eldönteni. De hogyha meg visszatérünk a józanészhez, akkor köztudott, hogy a spanyol nagydíjon nagyon nehéz előzni, azonos gumival is nagyon nehéz előzni, tehát hogy mit tettek, mentették a menthetőt, és beletörődtek már akkor, amikor bemondták ezt a rádióüzenetet, hogy akkor ugyanaz lesz, mint Magyar Nagydíjon. De ez szörnyű látni.
Valószínűleg mögé jöttek volna vissza, hogyha a következő körben reagálnak, és ott ragadnak a verseny végéig, ugye éppen miatt, hogy nem igazán lehet előzni. Hát itt tényleg az volt, hogy Hamilton előnye, hogy ő jött hátul, és neki volt ez a stratégiai előnye, hogy ő léphet, és számomra is egészen meglepő volt, hogy ilyet meghúz a Mercedes, mert én ezt nem láttam jönni, hogy ez a divatos slang az interneten, hogy abszolút meglepett a taktikai húzásuk.
Hát kiszámolta valaki hátul a boxba, vagy egy szuperszámítógép, vagy egy okos mérnök, egy atomfizikus bárki, de ugye ez mindez nem jött volna létre, hogyha a Perez ott van. Tehát, hogy a Red Bull továbbra is szenved ezzel. Tehát mit gondoltok, hogy előfordulhat olyan állapot, mint ami a Gasly-val történt, vagy korábban, hogy azonnal a Pereznek is azt mondják, mondjuk két versenyig még ezt elköveti, ugyanezt a nagyon lassú fölépítkezést a futamon, és akkor azt mondják neki, hogy Isten veled?
Szerintem nem, mert Albonnál sem követték ezt el, és éppen ma láttam egy érdekes képet, hogy két a tavalyi és az idei pontállást összehasonlították 4 futam után, és teljesen a színek is szint ugyanazok, és Albon és Gasly, bocsánat, Albon és Perez is a 6. helyen állt 4 futamot követően az egyéni bajnokságban, ugyanúgy megelőzte egy Ferrari és egy McLaren is. Charles Leclerc és Lando Norrisra gondolok személy szerint.
Ennek ellenére én nem látom azt ebben a történetben, hogy szezon közben lecserélnék Sergio Perezt. Azt el lehet képzelni, hogy nem hosszabbítanak vele szerződést, hogyha ez a továbbiakban is így marad, mert ugyebár 4 futam után még addig se jutottunk, hogy egyetlen tiszta hétvégéje legyen a mexikóinak, hiszen a szombati időmérő csak 8. lett, mint kiderült valamilyen rejtélyes vásérlés át ennek a hátterében. És egyszerűen egy a kettően az nem az ideális felállás, hogyha a győzelemről van szó, és Perez szezon közbeni leváltása épp annyira légből kapott felvetés lehet, mint Bottas esetében, pedig Valtteri Bottas is beszorult egy Ferrari mögé a rajtot követően, Charles Leclerc mögé nevezetesen, aki lényegében Fernando Alonso 2013-as manőverét másolta le a hármas kanyarban, csak akkor a spanyol Lewis Hamilton autózta körbe. De ami Perezt illeti, az azért megdöbbentő volt látni, hogy körülbelül 45 körig tartott, hogy maga mögé gyűrjön egy McLarent.
Szerintem egyébként a Bottas jövője rendben van a Mercedesnél. Azt, hogy szerintem megtéveszthet sokakat az a fajta üzenet cunami, amit Bottas és Toto Wolff ad arról, hogy Bottas nagyon jó pilóta, szuper jó pilóta, mindig a világbajnoki címért indul, de hát ez csak a látszat. Hát ne, ő a második számú, teljesen nyilvánvaló. Az, amit tettek vele most a futamon, tehát ez a gyorsabb nálad, ne tarts föl, vagy nem tudom, mi volt pontosan az üzenet, de hogy egy pillanat alatt esélye nem volt, hogy azt mondták volna, hogy a második helyen vagy, támadd az elsőt, és menjél, és egy jó taktikát kapsz, hanem egyen hátrébb mész, kész. Mert jön az első szám, aki majd megy a győzelemért.
De jó, ez a színjáték Bottasnak? Teszem fel a kérdést, hogy ezt ő maga meddig akarja csinálni?
Hát ő, én azt gondolom, mentálisan egy versenyző alkat, már pedig annak ellenére, hiszen a Forma 1-ben van nagyon jó pilóta, tehát ezt nem vehetjük el tőle, tehát van a legjobbak között. Folyamatosan jól teljesít, ő nem azt csinálja, mint Perez, tehát hozza a pontokat, futamgyőzelmei vannak, pole pozíciói vannak, jól dolgozik együtt a csapattal, tehát mentálisan neki azt kell, hogy legyen a célja, hogy ő is világbajnok legyen. Ezt nem lehet tőle elvitatni, ő biztosan hisz ebben. De azt kell előbb-utóbb belátnia, hogy a csapat szóban támogatja, de tettekben jóval kevésbé, én legalábbis azon a véleményen vagyok.
Ahhoz képest volt egy érthetetlen vagy rizikós megmozdulás, amikor Hamiltont elengedte, vagy nem akart elengedni, vagy mi is történt igazából ott a 10-es kanyarban, amikor kicsit azért ráhúzott a brit Mercedesére is, és az egy fura lépés volt.
Só része, mert különben Show. Abszolút úgy látott volna, mint a néhány évvel ezelőtti orosz nagydíjon, amikor majdnem, hogy félre nem állt egy gyors étteremnek a drive részlegébe, hogy kérjen egy sajtburgert és egy literes kólát. Ezt igazániból csak így lehetett megelőzni, de így is, ahogy az összkép, az nagyjából ugyanaz volt.
Én is azt gondolom, ezek a pilóták hogy ezek nyitott karosszériás autók, ezekkel centire tudnak autózni. Tehát a pályahatárokat látjuk a kiszélesítésnél, centire tudják, hogy hol fordulnak. Ő pontosan annyi helyet hajott, amennyivel még el lehet hitetni az ő változatát is, hogy picit fordult szélesebben, fogta még azt az ívet, de annyit hagyott, ahol tudta, hogy a csapattársa simán befér. Tehát szerintem ez egy abszolút show volt, mind a két irányba védhető. Adott elég helyet is, de önmagát is védte azzal, hogy azért nem adtam könnyen a bőrömet. De az teljesen nyilvánvaló, hogy nem egy célegyenesbe való félrehúzódás volt. Jól oldotta meg e tekintetben. Tehát ennél jobban nem tudta volna ezt kimozogni, ezt a kérdést, hogy jobban maradjon a csapattal, de mégis megmaradjon az önbecsülése, szerintem.
Én kicsit visszatérve itt a pontos autózásokra és a rajtra, hogy Verstappen megőzte Hamiltont, hogy ebben a manőverben mennyire volt tetten érhető a nyomás Verstappenen, hogy neki mennie kell az első helyért Hamiltonnal szemben, illetve az, hogy Hamilton szintén tudatában van ugyanennek, és a világbajnoki előnnyel a fejében inkább engedett egy kicsit a hollandal szemben.
Abszolút természetes, amit láthatunk Verstappen részéről, hiszen ami különbség Lewis Hamilton és Max Verstappen között, hogy Hamilton már hétszeres világbajnok, még Verstappen még érdemi esélye sem volt arra, hogy harcba szállasson a világbajnoki címért. Ilyen helyzetben természetes, hogy ott van a nyomás az emberen. Gondoljunk csak vissza a nagyöregekre, hogy hogyan viselkedtek az első ilyen szituációban. Megyük fel Hamilton esetét, tehát 2007-ben azért nála is lehetett érzékelni, hogy mikor van rajta igazán nagy nyomás, tehát emlékezhetünk, amikor Kínában becsúszott a sódarájba, miközben a box utcába ment, tehát ez Verstappen helyzetében teljesen természetes, főleg úgy, hogy egyértelmű a Red Bullnál, hogy tőle várják a megváltást, mert egyszerűen az mutatkozik meg az elmúlt években, szezonokban, hogy Verstappen kívül senki más nem tudja azon a szinten vezetni a Red Bullt. Gaslyval elvéreztek, Albonnal elvéreztek, most egyelőre Perez sem találja a fonalat, tehát ő az utolsó mencsvár, és ezt szerintem Verstappen is pontosan jól tudja.
Szerintem Verstappen nagyon kényelmes helyzetben van, hiszen nagyon jól ismeri a csapatot, mindig második számú pilótát igazolnak mellé, tehát nincs csapaton belüli harc. Ha arra gondolunk, hogy a Hamilton meg Rosberg háború az mennyit kivehetett a pilótáknak a mentális fölkészüléséből, abból, hogy hogyan kellett egy-egy hétvégére készülni, ez nincs meg. Te a maximális támogatást kapja a csapattól, és én olyan pilótának látom, akit az a fajta, ahogy közeledünk a rajthoz, és eléri a versenyszintet, sokkal fókuszáltabb lesz, és sokkal pontosabb lesz, nagyon jó rajtokat csinál. Tehát, hogy nem ez az első idei jó rajtja, és abszolút fejben ott van, és szerintem őt ez a nyomás ez nem visszájára fordulná, tehát nem lassítja őt, hanem gyorsítja. És az meg a másik, amit az Oliver mondott, hogy a Hamiltonnak igazából nincs mit kockáztatnia. Tehát ő is maximálisan együtt él már a csapattal, az autójával, hétszeres világbajnok, minden tud, amit tudni lehet, tudja, hogy nem az első kanyarban lehet egy futamot megnyerni.
De jó rajt, rossz rajtok kapcsán, valóban jó rajta szerintem is a Red Bull, viszont a Mercedes talán rosszabbul, amit jól példázott az is, hogy ugye nem csak Hamilton veszített egy pozíciót, hanem Bottas is Leclerc Ferrariával szemben, és a Monaco egészen jól tartotta magát az első kiállásoknál, cserélődött meg a sorrend. Ugye Leclerc tovább maradt a pályán, egy elnyújtott első etappal próbálkozott a Maranellói gárda, de hogy az viszont, ami Bottasszal történt Leclerc mögött, szerintem nem büszkélkedhet vele a finn.
Azt nem tudom, ebben az esetben azt mondom, hogyha megnézzük a spanyol nagydíj, vagy ezt a katalán pályát, hogy mindig is nagyon-nagyon nehéz volt rajta előzni. És szerintem ez ütközött ki, hogy Bottasban nem látni ezt a fajta tüzet, hogy túlvállalna a kockázatot, hozza azt, amit az autóból ő ki tud autózni, és kész. És hogyha a DRS távolságon belőle tud kerülni, akkor a DRS-re előz. Ez szerintem nem történt meg, és ennyi. De hát nem adódott a pályán olyan lehetőség, hogy tudott volna előzni. Nem itt mutatkozott meg szerintem az ahogy Bottas nem jól teljesített ez a hétvégén, nem ebben, hogy oda beragadt. Ez a beragadás szerintem jellemző volt a futamon más pilótákra is.
Valóban például Perezre és Ricardo mögött nem is jött össze az előzés 45 körön keresztül, ahogy azt már Oliver említette.
Az egyik, mint egy másik kérdés, hogy e tekintetben, hogy vajon Perez mennyire volt motivált az előzést, illetően már olyan értelemben, hogy valószínűleg tisztában volt a taktikával. Ugye borzasztó hosszan tartották ki a pályán. Na most, hogyha ezt nagyon-nagyon hajszolta volna azt a gumikat, akkor ez a taktika nem működött volna. Tehát el kellett volna dobnia, és menet közben egy újabb taktikát kitalálni, és egy olyan pilótának, akinek eleve rosszul indult a hétvégéje, még mindig csak összeszokik az autóval, nem biztos, hogy egy ilyen kockázatvállalás belefért volna. Az más kérdés, hogy nagy részt az ő nyakába is lehetne varni azt, hogy a Verstappennek ez a győzelem elúszott, hiszen hogyha ott lett volna elől, támogatta volna a Verstappent, akkor nincs az ingyen kerékcsere a Mercedesnek. Mert
Igen.
akkor ugyanúgy ott lettek volna, védhette volna ezt a fajta taktikai, nem tudom, megoldást.
Igen,
De
ez...
akkor is oszkodott Perez, mert ahhoz viszont túlságosan közel maradt Ricardohoz, ami szintén a gumiknak nem kedvez túlságosan. Tehát ilyen szempontból ez a se nem ez, se nem az, tehát egyszerűen nem lehet hova tenni, hogy igazániból mire gondolt Perez, és mire gondolt a Red Bull. Tehát, és ez a kettőnek a kombinációja. Tehát ez ilyen, picit ilyen rejtély marad.
Most azt vártam egyébként a Red Bulltól, hogy meglépik azt, amit az előző hétvégén is Portugáliában, hogyha már így nem tudják Perezzel közvetlenül segíteni Verstappent a csatában, ugye a második Red Bull is, hogy versenyképesen ott legyen elő, hogy kint tartják, és esetleg egy mozgó akadályként Hamilton előtt legalább, hogy egy ilyet megpróbáljanak, bár lehet, hogy ezt cikinek érezték, hogy most egymás után másodjára is ezt húzzák meg vele, és akkor kukázzák a futamát.
De hát ahhoz kellett volna a sebesség. Az pedig óriási különbség volt a Hamilton és a Perez között. Tehát, hogy ott nem mozgó akadály lett volna, legfeljebb abba a félkörben, amíg a célegyenesig elérnek.
Hát,
Annyit
de
tudott volna
pont te
lassítani
mondtad
rajta.
például, meg ez egyébként is így volt, meg már hosszú évek óta így van, hogy azért a Katalunya versenypályán nem egyszerű előzni.
Igen.
Ebben talán bízhatott volna a Red Bull.
Lehet. Tudjátok, mi volt a kedvencem a futamon? És ezt be is dobom, hogy amikor megjelent egy új, amit még eddig én nem láttam, lehet, hogy volt, de nem láttam, amikor is a Toto Wolff beszólt Michael Masi-nek, és ezt kiadták, és biztos, hogy készültek rá, hogy ilyen fog történni a közelben, mert volt hozzá grafika. Tehát nem akkor rajzolta meg a grafikus. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, ez a kommunikáció. Ugye erről mit gondoltak? De ilyet fogunk többet látni? Tehát, hogy ez már azért nagyon messze volt a pályán történő, hogy mondjam, effektív a versenyzőktől.
Ezt megerősítették, igen, hogy fogunk ilyet látni. Ennek ez volt az egész Forma 1 történetében tényleg az első ilyen alkalom, hogy egy ilyen rádiózást kiadtak. Ugye a Mercedes csapatfőnöke odaszólt a versenyirányításhoz, hogy légy lengessétek azokat a kék zászlókat, mert Hamilton amúgy pozíciót veszít. Érdekesen reagált egyébként Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke, ugye eredetileg Nikita Mazepin miatt szólt oda Wolff, hogy igazából egy kicsit ilyen magamutogató dolog volt ez az osztráktól, de egyébként igen, ezzel majd készülnek a jövőben. Hát ugye alapból ez úgy működik, hogy a sportigazgató vagy egy kijelölt másik csapattag kommunikál a versenyirányítással. Ritkán szokták tényleg kezükbe venni az ügyet a csapatfőnökök, szóval van abban is valami, amit Steiner mond, de ez egy érdekes adalék lesz szerintem a jövőben.
Az amerikai fal.
Nekem egyébként ebben az volt nagyon érdekes, hogy Toto Wolff megmutatta, hogy hol van az ő helye, és ő hol képzeli el, azt gondolom, a Forma 1-ben magát, mert eleve az, hogy ő nem ül kinn a falon, tehát ott a többi, a pilótáknak a versenymérnökei, a vezető versenymérnöke és a többi szakembere nem ül kinn a falon, benül a garázsba. Tehát olyan, mintha elhatárodnak közvetlen a futam történéseitől, az abba való beavatkozástól, de a kritikus pontokban mindenkit fölülbírálva vagy átlépve ő hozza meg láthatóan a megfelelő döntéseket. Tehát ő nem várta meg azt, hogy bármi is, hogy a sportbírók döntsenek, ami az ő dolguk lenne, hiszen kapnak jelzést, hogy gyorsabb autó, kék zászló, hogy a versenyirányítás kiadja jelzést, hanem ő előre a saját pilótájának a mérnökét, a vezető mérnököt, mindenkit fölülbírálva, ő már odaszólt. És azért ez egy, azt gondolom, hogy jelzi, hogy a háttérben milyen fajta politikai erővel bír a Mercedes csapat, és maga Toto Wolff is.
Hát Wolff egy
Legalábbis ezt sugallta nekem.
új generációs csapatfőnök, és egy kicsit furcsa, hogy Az elmúlt 10 év egyetlen új generációs csapatfőnök, abban a szempontból például, hogyha visszaemlékezünk, akkor ő eredetileg Williams résztulajdonosként kezdte a Forma 1-es karrierjét, aztán bevásárolta magát a Mercedesbe is, az Aston Martinból is van neki egy kicsi azért így farzsebben, úgyhogy ő amellett, hogy a csapatot irányítja, neki érdeke is az, hogy sikeres legyenek, és szereti így jobban a kezébe venni a dolgokat, talán ez is lehet egyfajta magyarázat, én úgy gondolom.
Azért folyamatosan arról beszéltünk, hogy a taktika így, taktika úgy, de azért azt nem szabad elvenni Hamiltont, ami történt. Tehát, hogy túl van a 100. pólon, most minden bizony meg lesz a 100. futamgyőzelem, 6 győzelem ezen a pályán, amit Schumacher tudott utoljára. Tehát, hogy minden mellette szól. Higgadt, gyors az autója, kiforrottan, tehát abszolút csúcson versenyez. Van esély rá, hogy megállítsa Verstappen? Úgy, hogy nem vállalnak kockázatot, úgy, hogy nem gyorsabb az autójuk.
Ez szerintem nagyban függ majd attól is, hogy ki mikor kezd el készülni a 2022-re. Hát biztos, hogy ingyen nem fogják a másiknak felajánlani a WB címet, szóval ebben egyébként bízhatnak szerintem a többiek is, hogy a Mercedes és a Red Bull egy kicsit jobban öli egymást, mint azt tervezték, és ez a következő érára való felkészülésüket kompromitálja. Illetve van még egy faktor, ami az elmúlt években jellemző volt, hogy a Red Bull a szezonok második felében egy kicsit mindig följön, és behozza a lemaradását, vagy annak egy részét a Mercedes-szel szemben.
Én nagyon meglepődnék, hogyha a Red Bull hagyná így elengedni ezt a szezont, főleg annak tudatában, hogy ez az utolsó év, amikor úgy effektíve mellett áll a Honda, hiszen a Honda az év végén kivonul, és onnantól kezdve a Red Bull Powertrains fog felelni az erőforrásokért, ami azért jó, hogy a japánok motorjait viszik tovább, de nyilván nem lesz ugyanaz, akárhány Mercedes gurut igazolnak le szerintem.
Tehát akkor hisztek még benne. Hát nem, nektek legyen, nektek legyen
Nem hiszel
igazatok. Tehát
benne?
azt
Nem hiszel
gondolom,
benne?
hogy a számok nagyon-nagyon nem ezt mutatják. 4 futam után 3 Hamilton győzelem, és nem, tehát nem mázliról beszélünk, hanem erőből való
De
győzelmekre.
pont a másik
Tehát, hogy
számokkal kezdtük, hogy a Red Bull vezetett több kört.
két jobb rajt. Ennyi. És kivártak addig, amíg lehetett, és taktik, nem kockáztattak semmit, tudták, hogy jobb az autójuk, szerintem kiszámolták, és behúzták a győzelmeket.
Az én lovasokon kívül számotokra ki volt a hétvége pozitív, illetve negatív meglepetése?
Számomra Daniel Ricciardo. Az ausztrál ezen a hétvégén látszott először, hogy úgy kezd érezni a McLarent, még hogyha a pénteken nem is volt annyira elégedett, de a szombati időmérőn az a 7. rajthely már valami szinten jelzés értékű volt az ő szempontjából, és a futamon is eléggé stabil volt a helyzete. Kétharmad távon át tartott a Sergio Perez Red Bullját, úgyhogy a 32 fogas fogkrém reklámba illő vigyor indokolt ebben az esetben.
Hát nekem Schumacher volt a kedvencem. Nekem úgy tűnik róla is, hogy elkövet minden apró hibát egyébként, amit egy kezdő el tud követni. A múltkor volt ugye a megforgása, amikor összetörte az orrkupot ott a safety car-os eset közelében. Aztán most volt a hétvégén, amikor gyorsabban érkezett be a csapathoz, mint kellett volna, arrébb tolta a szerelőket, ilyesmi. De magán a pályán, amikor éles a helyzet, akkor nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy tud kezdeni ezzel az autóval, amiről azt mondják egyébként, hogy a mezőny legrosszabb autója az a Haas. Nyilvánvalóan a leglassabb az látszik, de hogy képes vele, hogy mondjam, versenyszerűen közlekedni. Mint láttuk, még bekerült az élő közvetítésbe is, hogy az egyik Williams-szel csatázott, tehát hogy valóban nem azért vesz részt ezen a versenyen, hogy körözzen meg célba érjen, hanem saját céljai szerint versenyez. És ez tök jó látni, hogy így első évben ilyen hamar fölépítette azt, hogy versenyezni jött ide.
Amúgy néhány héttel ezelőtt volt egy nyilatkozat a Mick Schumachernek, nagyon érdekes, miközben ott eldöcög a 13. helyen, azt játssza le magában, mint hogy a győzelemért csatázna, és így próbálja saját magát tuningolni, hogy akkor előre, előre és előre. Tehát tényleg nem akar így elengedni ezt a történetet, ilyen saját kis mini bajnokságokat tűz ki magának így a pályán. Ilyeneket annó Nico Rosbergtől láthattunk például, vagy Max Verstappentől, de most így a mezőny végén is nyílik egy ilyen a 7-szeres világbajnok fia részéről. Teljesen érdekes szerintem ez a megközelítés.
Nálam a hétvége
és
pozitív.
Neked?
Ja, nálam a hétvége pozitívum a Charles Leclerc volt, aki egyen jobbat tudott, mint az Oliveira által említett Ricardo. Megmutatta tényleg, megmutatta azt, hogy idénre feljavult a Ferrari, és ugye nyilván nem arra a szintre még mindig, ahol ők szeretnének lenni, de ez biztató jel a Maranelliak számára. Hiba nélkül ment egész hétvégén, és ugye, ahogy korábban említettem, azért Bottas tartotta, még hogyha nehéz is előzni ezen a pályán, de azért egy Mercedes tartani a Ferrari-val, hát nem egészen fél távig, de azért az első kiállásokig az ilyen helyzetben azt mondom, hogy megsüvegelendő. A negatívum számomra pedig a japán Tsunoda Yuki volt, aki ugyan a verseny teljesítménye alapján nem könnyű megítélni, ugyanis elég hamar felmondta az autójában
egy kör.
A Honda erőforrás a szolgálatot, viszont ami ám a negatív díjat elnyerte, az az időmérő utáni kifakadása volt, hogy hát ő kijelentette, hogy ő neki nem olyan Alfa Tauria van, mint csapattársának Pierre Gaslynak, és számomra ez nem volt profi hozzá, nem profi hozzáállásról számolt be.
Ezzel én vitatkoznék. Én imádom ezeket. Tényleg. Tehát amikor megmutatkozik az emberi mi voltuk, a rengeteg interjú, az a fajta állandó hasonló kérdések, amit ezek a pilóták kapnak, meg a mellettük lévő PR csapatnak a munkája azzá teszi őket, hogy gépként válaszolnak, sablon válaszokat adnak, és nem tudsz meg róluk semmit. Persze, akiknek van, mondjuk, van Facebook, vagy TikTok, vagy Instagramon az életükről is megtudhatsz bármi más, azok egy picit nyitottabbak a rajongók felé, de szerintem egy ilyen versengő pilótának az, hogy maga, nagyon fölfokozott helyzetbe próbálja a megoldást keresni, és ugye hát nem önmagába keresi a hibát, hiszen eddig mindig sikeres volt, mert olyan pilóták kerülnek ide, akik az alsóbb szériában mindig sikereket értek el, mindig jobbak voltak a csapattársaiknál, győzelmek, dobogók, ilyesmi. Nehéz elfogadni azt, hogyha valami nem megy, ezért mibe keresni a problémát, valaki másba és külsőbe. De ez az emberi mi voltuk, nekem nagyon-nagyon tetszik, és ez sok esetben hiányzik. Tehát amikor már nagyon nem...
Tsunoda személyiségével nekem sincs bajom, mert tényleg egy színes egyeniség, ahogy mondtad te is ugye a közösségi médiában, meg a interjúiban például most hétvégén kettő vicceset is mondott. Ugyanazt kérdezte tőle két különböző stáb, egyszer a Form 1, egyszer pedig egy angol szaklap, hogy megkérdezték tőle, mi a legjobb a Form 1-be, és egyszer azt mondta, hogy a kaja tetszik neki nagyon, a csapat vendéglátó egységében nagyon imádja, egy nap akár háromféle konyha fogásait is megkóstolhatja, még a másik interjúm pedig a gumimelegítőkről beszélt, hogy milyen jó és meleg és sosem fázik, szóval tényleg jó arc.
De ezt tudod, meddig lesz így? Ez körülbelül fél évig lesz így, és utána, amikor majd így valami olyan humort süt el, ami nem tetszik a csapat PR-esének, akkor majd azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor elég volt, és akkor egyeztessünk róla.
Most elsütött egy olyat, ami valószínűleg nem tetszett a csapat PR-esének, az, hogy...
Igen, persze. Tehát most a csapatnak szólt be. Igen, abban az értelemben nem volt jó, mert ilyenekre mindig azt mondják, hogy a háttérbe kell megbeszélni, megbeszéljük egymás közt, nem itt, nem így, de ez mutatja még az emberi mi voltokat. Ez ki, ha marad a formája sokáig, ezt majd jól kiolik belőle, és lesz belőle egy profi gép, és nem egy emberi alkat. Márpedig szerintem...
Én bízom benne egyébként, hogy nem, már csak Lando Norris példájából is kiindulva, aki még mindig színes egyéniség is, már itt tapossa a harmadik éve a McLarennyét, úgyhogy én ezzel részével nem feltétlenül értek egyet, de majd meglátjuk, én bízom benne, hogy...
Legyen neked igazad, én azt szeretném tényleg, tehát hogy a pályán legyenek gyorsak, profik, harcosak, de maradjanak emberek.
Szegény Tsunoda biztosan sokat csukik így a születésnapján. Én is hozzászólok most a témához. Egyrészt felmerült, hogy most gyár és szponzor érdekek, illetve a politikai korrektség dominál, és ezért van az, hogyha egy-egy ilyen szösszenet előkerül, akkor az rögtön ellenszenet vált ki az emberekből, hogy mit képzel ez a kis japán méregzsák, hát még a tojási otthon a fenekén. Hát most komolyan, tehát miközben azért ez csak azért tűnhet rendkívüliek, mert valamilyen szinten média szempontból is sterilizálódik a Forma 1 világa.
Ez biztos, figyelj, ez olyannyira így van, ez csak legfeljebb a fiataloknak lehet újdonság, de amikor ugye az annó volt a Hamilton Alonso páros a McLarennél, ugye emlékezünk, akkor gyártottak neki külön olyan pólót, meg overált, amire az interjúba kellett leülni, mert hogy azon jobban látszott a szponzori fölirat, mint amiben versenyeztek. Kiszálltak az autóba, átöltöztek, és úgy mentek nyilatkozni be a sajtóirodába. Az Alonso-nak megmondták az első bemutatkozáskor, hogy milyen legyen a haja, és amikor eldurult a viszony, akkor már ilyenekkel nem foglalkozott. Olyan taktikákat használtak, hogy amikor interjút adnak, akkor mozgassák a baseball sapkájukat, hogy a rajta lévő logót autonosan oda mozduljon a szemed. Megigazítják az órájukat, hogy autonosan oda mozduljon a szemed. Ezek mind tanult. Nem mondanám, hogy ki, de elég sok versenyt nyert az utóbbi időben, most kapásba elmondanám az első három mondatát a győzelem után, hogy kinek és mit köszön meg. Ezzel semmi baj nincs, mert azok mind megérdemlik a köszönetet, de hogy annyira gépies lett az egész, hogy annyira hiányzik belőle az emberi oldal. Tekintetben, hogy nekem ezt mutatta, amikor egy pilóta kiborul, akkor kilép ebből a szerepből. Nekem tetszik, valóban nem jó a csapatot szidni, hiszen őkkel együtt dolgozol. Az a része nem jó, csak az emberi része jó, hogy valóban van olyan pillanat, amikor nem gépek.
És nátok ki volt a negatívum, arra nem
hú, hát negatívum, én nem is tudom, hogy Perezt vagy Bottaszt válasszam, mert mind a kettőjüknek igazából a súlytalansága, a versenyen való súlytalansága. Mind a kettőjük egy potenciális győztes autóba hozott egy unalmas versenyt, tényleg. Tehát a Bottasnak a lehúzódása, a Pereznek pedig az oda nem érése, és ahogy nem tudott segíteni a csapatnak ahhoz, hogy igazán versenyben legyen Verstappen. Ilyen szempontból ők negatívabb szereplői voltak ennek a futamnak nálam.
Én Fernando Alonsót mondanám, mert valószínűleg ő sem ilyen hazai versenyről álmodott visszatérésekor. Én egész hétvégén azt éreztem, hogy az Alpinon belül talán még a szokottnál is előrébb van Esteban Ocon, ami nyilván eredhet abból a differenciából, amit az eredményez, hogy a kevés teszt miatt a csapatváltók, visszatérők, újoncok, stb. Hátrányban vannak, mert nem volt elég idők összeszokni az autóval, de egyszerűen Alonso nem biztos, hogy ebben az univerzumban autót, legalábbis magához képest, akiről köztudott, hogy azért 100-120%-ot is ki tud hozni az autóba, hogyha úgy adódik, de ehhez képest még a stratégia sem jött be, úgyhogy ez csak így egy soványka 17. hely lett a végén.
Igen, nem futott erős versenyt a spanyol, ugye az utolsó körökben ki kellett őt egyszer, kihozták őt egyszer egy plusz kerékcserére, és ezért esett mindenki mögé vissza gyakorlatilag azok elé, akik már két kört kaptak. Maradva egy kicsit még Barcelonában, nem csak Forma 1-et láthattunk, hanem a Forma 3 is itt vendégeskedett, a szezon első verseny hétvégét futották a második számú előszobában, és volt magyar résztvevő is Tóth László személyében.
Bizony, 2012 óta először láthattunk magyar versenyzőt GP3-as, Forma 3-as futamon. Miután eleve azt kommunikálta a versenyző a hétvégét megelőzően, hogy elsősorban a tapasztalatgyűjtés lesz a cél, azért lehetett számítani arra, hogy világmegváltás nem fog történni. 27. lett az időmérőn a 30 fős mezőnyben, amit 26., 23. és 27. helyre fordított a versenyeken, de nem is mondanám annyira a rossz teljesítménynek, ahhoz viszonyítva, hogy a csapattársai sem mutattak ennél sokkal jobbat, pedig Lorenzo Colombo, az olasz csapattársa, akivel azon a sorozatból a Formula Renault Európa kupából érkezett, azért ott Colombo nyert futamokat, meg sokkal előrébb is végzett az összetettben, mint Tóth László a tavalyi szezon folyamán, ennek ellenére ő sem tudott sok mindent kihozni a Campos Racing autójából.
Igen, elnézve ott a futamokat, azért volt egy kis pitty-putty, olyan nevek zúzták le egymást, mint Schumacher, Fittipaldi, nyilván most nem a nagy elődökre kell gondolni, hanem David Schumacher, Ralf Schumacher fia, illetve Enzo Fittipaldi, a kétszeres világbajnok Emerson unokája. Szóval Laci, hogyha lacizhatunk, célba vitte mind a három versenyen az autót, nem nagy hátránnyal, nyilván még neki is egy betanuló folyamata van, szóval még itt ne számítsunk szerintem nagy csodákra, hogy most hirtelen futamgyőzelmeket és dobogókért fog harcolni, és ahogy azt említetted, nem a mezőny legerősebb autó, ugye egyforma autók vannak, azt tegyük hozzá, de azért csapatok között még így is van különbség, hogy ki tudja jobban beállítani ezeket a versenygépeket.
Szerintem itt na, biztos, hogy benne ebben a szakákban is, mint minden motorsport szakákban, rengeteget számít a pénz. És ez nem ott jelenik meg, hogy ezek az autók ugyanazok, hanem ott, hogy milyen mérnököket tudsz megfizetni, milyen háttérelemzést tudsz megfizetni, milyen felkészülést tudsz előtte tenni a pilótának, hiszen az senki nem tiltja, hogy ő valamilyen más autóval, más pályákon mennyi felkészülést, mennyit teszteljen, milyen fizikai tréningen tud részt venni, milyen mentális tréningen tud részt venni, egyáltalán az, hogy mennyi idővel előtte tud odautazni a versenyre, hogy akklimatizálódjon, most nem effektíve most Barcelonával kapcsolatban, de lehet olyan helyszín, ahol. És ez mind pénz, és a sok apróság teszi könnyebbé. Már az könnyebbé tudja tenni egyébként, ott látszik egy csapatnál, hogyha vannak feladatok, amiket egyébként a pilótának magának kell elvégezni, és azokat a feladatokat mondjuk tőle elveszik, és abba időbe ő tud olyan dolgokkal foglalkozni, ami a saját versenyzési fejlődését segíti, az sokat-sokat számít. Ha van mellette közvetlen valaki, aki támogatja egy interjúnál, ha odafigyel valaki az étkezésre, odafigyel valaki arra, hogy a versenyző ruházata, bármit, tehát és erre mindre van, és leveszik róla ezt a pici gondolkodást is, és csak arra kell fókuszálnia. Ettől, ilyentől válik, hogy mondjam, győztesebbé egy csapat. Azért látjuk azt is a Forma 1-ben, hogy a kis csapatoknál is mindenre van ember, csak egy ember sokkal több mindenre tud figyelni, vagy kell, hogy figyeljen, és abból lesznek a hibák. Tehát azt gondolom, hogy itt is neki azt kívánhatjuk csak nagyon, hogy legyen valami nagyon-nagyon tőkeerős szponzora, mert akkor tud elmozdulni valószínűleg a középmezőnybe, ahol már meg lehet mutatni a vezetési tudást, és akkor nyílik meg az út afelé, hogy még több pénzzel, még több szponzorpénzzel akár lehessen dobogók egy győzelmekért harcolni.
Igen, itt a
manapság a motorsport nem működik
említve, pont a Forma 3-as mezőnyben is ott van egy pilóta, Matteo Nannini. Nannini név is ismerős lehet egyébként, neki az apja
igen.
Futamgyőztes volt, aki egyszerre a Forma 2-ben is versenyez idején, és az úgy lehetséges, hogy a versenynaptár nem ütközik, ugye pont az egész széria költségcsökkentései miatt alkottak egy olyan menetrendet. Viszont a magyar érintettségekre visszatérve, máshol is volt kire figyelni, nem is olyan messze tőlünk.
Pontosan, a Budapesttől nem egészen 200 km-re fekvő Szlovákia ringen. Nagy Dániel visszatért az Engő Motorsporthoz. Egyelőre erre az egyfutamra szólt a megállapodásuk, erre az egy hétvégére a TTR Európa kupában ugrott be Nagy Dániel, és annak ellenére, hogy a hét elején vezette először ezt az új kuprát, egészen jól helyt tudott állni. Már az első szabadedzésen látszott, hogy ebből még jó is kisülhet, és aztán az időmérőzés is benne volt a top 5-ben, azt az első futamon dobogóra fordította, majd a fordított rajtrásos második futamon ötödikre tudott, hogy 60 ponttal és az összetett harmadik helyén távozott a szlovák pályáról. Ez szerintem egy egészen jó eredmény, annak ellenére, hogy valóban nem sok lehetősége volt gyakorolni a hétvégét megelőzően, nagyjából fél tesztnapnak megfelelő mennyiséget körözött itt a Hungaroringen a hét első felében.
Ha már tesztnap, az érdekel engem, ugye nagyon sokfelé mondják azt, hogy azért szenvednek most a Forma 1-ben a csapatváltók, mert hogy kevesebb volt a rendelkezésre álló tesztnap, mint bármikor eddig a Forma 1-ben, most volt a legkevesebb. Ez szerintetek hiteles? Abban az időben, amikor már olyan szuper szimulátorok vannak, a pályákat behatóan ismerik, és az autók pedig a legkevesebbet változtak évről évre. Már most ugye ugyanazok a szabályokkal mentek teljesen tovább, és szinte ugyanolyanok az autók.
Szerintem abszolút számít. Azért a szabályok ugyan tényleg keveset változtak, de éppen egy olyan kritikus ponton, ami sokakon kifogott a csapatváltókon. Ugye autó és autó között is van különbség. És lehet az embernek, én úgy gondolom, lehet az embernek egy érzése, hogy mégis valamire számíthat, amikor átül egy másik autóban, de mégsem azt az érzetet kapja. Itt idén pont a hátsó tengerről tűnt el a tapadás és a leszorító erő egy része, amiatt, hogy a padlólemezből kivágtak egy darabot. És én azt gondolom, hogy igen, ez a 3 tesztnap, ez sokaknak kevés lehetett. Még az állandó pilóták is panaszkodtak arra, hogy igazán mehettek volna többet is. Úgy értem állandó pilóták, hogy akik a csapatnál, ugyanannál csapatnál folytatták idén is, mint a tavaly szezonban, ahol versenyeztek.
Én is azt tudom ezt a véleményt, azért mégiscsak más, hogyha a pályán tapasztalja meg az ember azokat az apró fogásokat, amiken adott esetben századok vagy nagyon komoly tizedek is múlhatnak. Tehát, hogy egy párhuzammal éljek, azért én valami ezt itt a régi módi vagyok, és azért az elmúlt másfél év tapasztalata alapján azért a oktatás terén is hatékonyságát tekintve közel sem olyan az online oktatás, mint a személyes jelenlétű. Tehát azért érezni a hatékonyságbeli különbséget, függetlenül attól, hogy mind a diákok, mind a tanárok részéről óriási erőfeszítést követel meg.
És akkor jön az évadnak a leglassabb futama, Monaco, ahol valószínűleg az aerodinamikának nem lesz akkora szerepe.
De például egy
akkor
Monacóra,
most kiloghatnak?
Hogy készülsz fel Monacóra például teszt nélkül, meg azt azért így lemonitorozni, bármilyen modern, szuper számítógépek is vannak, meg szimulátorok. Ez is egy olyan szerintem pont a soron következő pálya, hogy ide is azért kell gyakorlás. Igen, nincs akkora jelentősége sem a leszorító erőnek, sem a motorerőnek, de azért az autót stabilan érdemes elvezetni, főleg itt a szűk falak között.
Vagy inkább a széles autókkal. Ugyanis azt azért láthattuk az elmúlt hetekben, ugyebár történelmi nagy díjat, formulát is rendeztek az elmúlt hetekben, hogy azért ők jobban elfértek a pályán egymás mellett, mint a formáiban ezekkel a 2 méter széles batárokkal. Például a formulát futtam, a kifejezetten izgalmasra sikerült az elmúlt hétvégén. Antonio Felix da Costa egy őrületes utolsó körös előzéssel szerezte meg a győzelmet Mitch Evans-től, az alagút kiáratán kívülről ment el, tehát ez a klasszikus megáll az ütő az emberben kategóriájú előzés volt, de megcsinálta. Megcsinálta, oda tudta tenni, és teszem az, hogy Evans is nagyon szépeket előzött, egyszerűen formegyes szemmel nézve totál lehetetlen helyeken, mint a kaszinótérre fölfelé a borivásban, és megcsinálta ott is. Tehát itt azért mind a pálya, mind a bajnokság részéről lenne mit tisztelni az, hogy jó versenyt lehessen látni Monakóban, hiszen a példa is mutatja, lehet jó futamot futni Monakóban.
Most ez lehet, hogy túl szakmaiatlan kérdés lesz, de lehetséges, hogy azért sikerült olyan helyeken előzni, hiszen ott utcai gumival mennek, és hogy annak nem az a úgy mondjam, tehát nem csak a ideális fölgumizott íven van meg a tapadása, hanem amellett is. Lehet, hogy ezért tudott ilyeneket mutatni, illetve más az aerodinamika, de akkor valószínűleg eljöhet Ricardónak az ideje a Monacói nagydíjon, nem? Hiszen az alagút kijárata után jöhetnek a Ricardos nagyon messziről való kifékezések.
Mondjuk azok is neccesek. Két évvel ezelőtt láthattuk pont Verstappen esetében Hamiltonnal szemben, hogy azért ott már ott sem olyan egyszerű a történet, tehát abból olyan ütközés lett a győzelemért harcolva.
Egy kicsit amúgy... Hogyha fogadnék, akkor én szerintem a Red Bullra tennék Monaco kapcsán. Azért hagyományosan jól mentek az elmúlt években ott. Illetve a Mercedes-től is látunk hibákat. Itt a box taktika szempontjából, illetve a benézett safety car alatti kiállástól kezdve több minden is történt velük. Mit vártok Monte Carlo-tól?
Hát, nem is tudom. Hamilton nyert ott 3-szor, de nem mostanában, tehát utoljára 2019-ben. Nem tudom. Én nagyon remélem, hogy Red Bull győzelem lesz. Még jobb lenne, ha valaki más nyerne, McLaren, Ferrari, Alfa Romeo, bárki más, hogy izgalmas legyen, és de hogyha már a bajnoki győzelmekre kell gondolni, akkor az lenne jó, hogyha visszajönne ebbe a meccsbe közelebb Verstappen, és akkor inkább annak szurkolnék, hogy ő nyerjen. Amennyire én gondolom, ő nem nyert még soha ott, úgyhogy jóval kisebb az esélye, pont 3-0-hoz Hamiltonnal szembe, hogy ő hozza be ott a győzelmet.
Számomra azért már az önmagában örömtől, hogy visszatért a mezőny Monakóba, hiszen tavaly a járvány miatt elmaradt a monakói nagy díj, mert akárhogy is nézzük, bármennyire is kritizálják, hogy nem lehet előzni, meg unalmas versenyek Monakóban, amit azért párszor sikerült már megcáfolni, hogy azért mégis csak a versenynaptárnak egy égkövéről beszélünk. Tehát ez a klasszikus csillogás, tehát ez a pályavonal vezetése is különleges, annak ellenére csak 3,3 km, tehát de nekem az az érzésem van, hogy nehéz lesz egyértelműen győztes hirdetni, tehát hogy kellőképpen szorosan lesz az egymáshoz a Red Bull és a Mercedes, legalábbis én ebben reménykedem.
Majd meglátjuk. Nem egészen 2 hét múlva lesz a futam, hogyha pontos akarok lenni, akkor az május 23-a lesz vasárnap. Akkor lesz a Monakói nagydíj, és azután a következő kedden pedig most már mondhatjuk, hogy menetrendszerűen jövünk majd újra a csapatrádióval,
És
ahol
jó
majd
hír Monakkal kapcsolatban, ugye, hogy úgy van, hogy le ott is lesznek nézők.
lesznek
Valami 30.
7500 néző lesz a effektíve eseménynapokon, ez ilyen 40%-os telítettséget jelent, még a pénteki szünnapon 3000 főt engednek majd be, akkor
Ők mit
gondolom,
csinálnak?
nem tudom, a monakói promót ilyen szinten még nem néztem, de biztosan
De hát a
lesznek
szünnapon,
egy
hogy
kisebb
kaszinóznak.
bajnokság. Hát az nem jelent semmit, hogy szünnap, hiszen annó is rendeztek szünnapon GP2-es, Forma 2-es futamot, tehát lehet, hogy hasonlóan bolondítják meg idén is a
Értem.
programot, tehát csak Forma 1-es szemmel néz a szünnap.
És ebben van, benne vannak azok, akik a yachtról nézik? Vagy ezek a
Nincs, nincsenek.
jegyvásárlók?
Ezek a lelátósok.
Igen. Erkély nem számít.
Igen.
Igen, a Forma 1, péntek Monakóban Forma 1-es szünnap, viszont nálunk nem lesz az. Aznap is olvashattok Forma 1-es cikkeket a vezes.hu per Forma 1 oldalon. Facebookon is elérhettek minket az F1 and More nevű oldalunkon. Az adásunkat pedig visszahallgathatjátok itt YouTube-on, illetve a különböző podcast forrásokból, legyen az akár a Google-é, akár az Apple-é, de még RSS-en is megtaláltok bennünket, és köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottatok, köszönjük a kommentjeiteket, és akkor majd 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Remélhetőleg velem nem. Gábor jön
Igen.
helyettem vissza, de ha valaki megint kiesik, akkor igyekszem beugrani, és valami hasonlóan kevés butasággal eltölteni itt az időt. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!